Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Lényegében csak az északi és a déli sarkon nincs, minden más földrészen van épülete. Renzo Piano életművéről folytatja az elbeszélést Szilveszter Ádám. Exotikus témáknál maradva, Kozár Alexandra az iraki nemzeti bank még Zaha Hadid által tervezett toronyházát avatja, persze képletesen, mert még csak most fogják átadni. Hazai pálya, Kelecsényi Kristóf a Gerevics Aladár korábban nemzeti sportcsarnok építészeti titkaiba avat be. Torma Tamás folytatja zuglói utcamustráját, az egykori récsei buzgarázsról lesz szó. Szobrok, maratott ablakok, rogyasztott üvegfalak, színes üvegtáblák, szecessziós épületekben és templomokban és még ezer helyen. Fűri Judit üvegművész a vendégünk. Budapest régi értékes fái, mert hogy ilyen is van, van, aki feltérképezte és albumba is foglalta. Több mint 700 éves ősfától a libanoni cédrusig kalandozunk Vicián Zsófia kultúrtörténésszel Pesten és Budán. Városi tükör. Renzo Piano volt nekünk a múlt heti témánk, Szilveszter Ádám jó voltából. Szervusz Ádám.
Szervusz Péter.
Tehát lényegében ugye volt egy okfejtésed arról, hogy az a Pritzker díj, ami az építészet oszkárja, azt hogy kell értelmezni, meg az, hogy ennek az embernek a legfiatalabb kori világhírű munkája ugye a párizsi Pompidou Center, és hogy ez mit is képviselt. De mondtad, hogy elképesztően gazdag az ő életműve, úgyhogy hol folytatjuk?
Folytassuk mondjuk Berlinben.
Igen, ahol úgy említetted a Potsdamer
plac volt. Öt épülete van.
Igen.
És azon kívül, mint a sok különböző építész által tervezett házak homlokzata ügyében ő felkérték. És,
hogy ez legyen egy egységes kép.
Igen, igen. A házak közül legérdekesebb az az épület, ami most már nem az, aminek épült, a Daimler meznek lett volna a bemutató háza. Érdekes, hogy kiköltözött az autóipar onnan, utána egy svéd bank költözött be, és most már egy szabad iroda tele van egyébként. Uh-huh. Na most ez a ház, ez mindent tud. Van egy központi fölülvilágított hosszanti tere, ami végül kívül egy menekülő lépcsőbe fut ki, ami szabadon áll, és érkezik egy kis tóba. Nem kell, vízbe kell belépni, és ez a folyóka az épületet kíséri, és befut a szomszédos épület mellé, kis bukdácsolásokkal, ami viszont a Marlene Dietrich kulturális központ, azt is ő tervezte.
Na.
Ami több célú, színpadtechnikával ellátott, egy nagyon szép lépcsőtér van benne, egy hatalmas, megünnepelt a lépcsőt. Ebben szemben van egy IMAX mozi, ami egy hengerben van rejtve, de kívül egy nagyon szép üvegpalás van rajta, és innen indul egy kétszintes földszint alatti és az fölötti egyemeltes passzázs, amik tele vannak üzlettel. És az ötödik épület az meg kínál a Potsdamer placon egy üvegél, van három hegyeszögbe végződő ház, és ő a, ha szembeállunk velük, akkor a baloldali. És a harmadik a Sony Center.
A Sony Center.
Aminek az élén ott áll a Deutsche Bundesbahn háza, amit Helmut Jahn tervezett, aki életét Chicagóba tölti, ott van egy irodája, és egy prima építész.
De hát ez a Sony Center is egy nagyon látványos dolog, ebből a belső udvarrával félig nyitottan, egészen impozáns. Igen, egy 21. századi modern világvárosnak a igen, most szimbóluma.
Itt a piano azért méltó szereplő, mert ő nagyon érzi azt, hogy mit kell csinálni egy helyszínen. Hogy érzékeltesem, hogy általában ő kulturális központokat, múzeumokat, képbemutatókat, színházakat, ilyeneket tervez, tehát általában ilyen épületekre kérik föl. De van olyan, hogy versenyzett egy magas házért New Yorkba.
De Londonban Caesar is van a híres...
Egy nagyon nagy tű.
Az a tűtorony.
Tűtorony. Ami a legizgalmasabb, hogy Új-Kaledóniában is kapott egy megbízást. Ez egy távoli szigetecske a csendes óceán kellős közepén, észak-keletre, ugye Ausztráliától, és ott élő furcsa társaságnak, ős életet élnek, egy kultúrás központot épített. Ami az érdekes, hogy azok a terek, ahol az összefüggő események történnek, táncok, bemutatók, azok olyanok, mint hatalmas nagy tobozok volnának. Nagyon szépen szerkesztett terek, és maga a felfogás, hogy ebben a furcsa világban ő növényeket épített nekik. Nagyon-nagyon szép. De még megrázóan szép, például Oszlóban vannak kikötőben egy másik fajta képzőművészeti bemutatóház, ami úgy néz ki, hogy a Oszló fjord partján két épületet épített, egyik kínál a parton, és mellette hide, ahol lehet bejönni, abban az épületben, ahol a hajón is lehet érkezni. Tehát ez olyan, mint Velencében a Vaporetto állomása.
Igen.
De hát nem úgy néz ki. Nagyon-nagyon sok olyan házat tervez, különösen Los Angelesben egy nagyon szép kulturális központja, aminek a metszetes érdekes, mert van egy gömb, abban történnek a nagy események, a színpadtechnika, és utána nagyon szépen tagolva szintek futnak ebbe be, tengerparton áll. De nagyon szép, ugyancsak kultúrás épület van a Baszkföld mellett, kint a tengerpart, az óceán partján, amit megint nem, egy hajókikötő volna. Nagyon, a részletei nagyon finomak. Tehát mindig tudja, milyen anyagot kell használni, és egyik házasás, vagy a másikra.
Ezt akartam mondani, hogy azáltal, hogy mindig nagyon precízen beleépíti a környezetébe az épületeket, nem sémákkal dolgozik, tehát nem lehet azt mondani, hogy úgy ránézek, na ez Gaudi, mert Gaudit fel lehet ismerni nagyjából.
Hát, persze, hát.
Ugye? Meg számos építést, anyaghasználat, formai világa, de Renzo Piano ezek szerint mindenhova egyedül.
Nagyon széles skálán dolgozik, tehát a high-tech-től a történelmi környezethez illő.
Igen, Új-Kaledónia, ahogy mondtad. Például. Jó, Renzo Pianónak néhány olyan épületét ismertette Szilveszter Ádám, hogy a világ különböző pontjaira megyünk, megtaláljuk szinte mindenütt.
Őt meg Párizsban lehet megtalálni. Hát tehát ő jobban van Párizsban, mert ott él.
Ott él, és nem Olaszországban. Ezek szerint. Köszönöm szépen.
Utcafront.
Zaha Hadid, a világhírű építész, tervező nő, aki egyébként Irakban született, és hihetetlen modern kortárs épületeivel majdnem Tokiótól Los Angelesig lehet találkozni. Halála után az ő irodája változatlanul népszerű maradt, és megrendelés után jön. Most arra értesültünk, hogy Bagdadban, a Tigris folyó partján, egyébként egy tök sík területen egy gigantikus torony épül, amit az ő irodája tervez, és ez lesz az iraki központi bank igazi felhő karcolója. Ennek a részleteit Kozár Alexandra már megnézte. Szerbusz!
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a véleményed, hogy méltó a híréhez ez a dolog?
Hát nagyon méltó, nagyon-nagyon méltó. Ez egy 170 méteres felhőkarcoló, ami annál is inkább óriási, mert Bagdad egy teljesen sík terület a mai napig. Úgyhogy ez lesz a legmagasabb épülete, természetesen, nyilván ez volt az egyik célja. A másik célja pedig az, hogy ez itt tulajdonképpen az itteni nemzeti bank, jegybank, ez az első számú pénzügyi hatóság, aminek kormányzója van. Tehát ez egy nagyon nagy hatalmú valami, ennek már van épülete most is, azt egy dán építész tervezte, de az Zaha Hadid egy újat álmodott meg, ide a
Még ő halála előtt?
Abszolút ő tervezte, ja, ő rajzolta még 2010-ben, ő 2016-ban halt meg, sőt, ő kezdte a tárgyalásokat olyan komolyan, hogy ezzel a bizonyos kormányzóval, azóta más kormányzója van a banknak, de még ő kezdte meg 2012-ben a tárgyalásokat, és ő írta alá a szerződést, tehát ez egy régóta húzódó, hosszú-hosszú projekt, ami most közeledik a végéhez, már látszik az épület. Szerintem nagyon-nagyon impozáns, merném szépnek is mondani, amennyiben ez egy vasbeton épület, amennyiben a nappali fényben látjuk, akkor nem szép, akkor szerintem egy csúnya vasbeton épület, de ahogy rá süt a fény és aranylóvá válik az egész, úgy csodálatos. Egyébként a koncepció az, mert csavar hátán van az épületbe, egy hosszú nagy torony, képzeljen lamellákat, és mindegyik lamella magához képest is megcsavarodik, és a mellette lévő lamellához képest is megcsavarodik, és pluszban még vertikálisan is van benne egy csavar, tehát nehezen lehet leírni, csavar-csavar hátán, és ugye vannak benne üvegrészek, tehát ebből valami vasbeton, valami meg üveg, és ezzel játszik a dolog, azért, hogy a Tigris folyó, aminek a partján épült, az folyik ugye ott, szimbolikus folyó, annak a hullámait visszaadja, illetve a fényeket, amik a hullámokra vetődnek, és a hullámokról ide vetődnek, és ez nagyon-nagyon sikerült. És ez nem csak egy torony, hanem egy pódiumra van mindez téve, és alul keskenyebb, közepe felé egy picit kiszélesedik, majd fölfele újra keskenyebb lesz. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes forma, és az elejére ki van írva, hogy Central Bank, arabul is természetesen, és hát hamarosan a fotók tanúsága szerint, meg a londoni építés stúdió tanúsága szerint ez hamarosan készen lesz.
Igen, most már áll az épület, valószínűleg csak a belső munkálatok zajlanak. Távolról nézve a fényjátékot így fotón nyilván nem lehet érzékelni. Elég durva épületnek látom, alul érdekes, keskeny, mint hogyha egy kis törzs lenne, mint egy váza, emelkedik a felső részre.
Igen, mert a közepefele kiszélesedik, és a cél az, hogy a közepén olyan terek legyenek, ahová egyrészt nagyon-nagyon besüt a nap, és ott keresztül láss a városon. Uh-huh. Tehát ennek a közepén, nem csak a tetején, ugye, hanem itt a közepén keresztül lássa, és egyébként ezek a pódium maga is teraszszerűen, természetesen az sem egy síkú, az is több szintes, teraszszerűen van kiképezve, hogy az is valahogy visszaadja, csak az a maga vízszintességében adja vissza, vagy idomuljon ehhez a formához, és még az az érdekessége, hogy ez közvetlen a folyó partján épül, és ez a bizonyos terasz, vagy amik itt lesznek, lobbik, és ezek a meghosszabbított hosszú teraszok, ezek tulajdonképpen a folyó part felé egy meghosszabbított teret fognak jelenteni. Tehát szerves kapcsolódás a cél.
Igen. No, izgalmas és érdekes, hogy halála után valósul meg az egyik legimpozánsabb épülete, Bagdadban a Tigris folyó partján, ha jól értettem Kozár Alexandrát. Igen. Köszönöm szépen.
Szervusz, viszont hallásra.
Perspektíva.
Múlt héten elég hosszú utat tett meg velünk Torma Tamás építész kritikus, az Egy Hely blog szerzője. Szervusz.
Szevasz Péter, Zugló, üdvözlöm a hallgatókat.
Szabó József utca, igen, korábban Mirenáris utca volt, rengeteg híres épület, híres személyiség, és eljutottunk, hogy az Aboninál indultál, átmentünk a Tököli túloldalára, ahol a Mirenáris, a velodrom történetébe belekaptunk, de hát akkor ott vagyunk már a Népstadion, illetve a Puskás környékén.
Sokkal sűrűbb lesz a történet, és sokkal tehát érdekes középületek vannak itt. Ha valóban átmentünk, a Millenárisról már volt, ami bent van a sporttelepen, a túlsó oldalon viszont a Récsei, most már Centernek hívják.
Center, Récsei Center, igen.
Ami egy mini bevásárlóközpont, nevezzük így, de ez egy buszgarázsból lett, igen, az, ami, igen. Uh-huh. Méghozzá hát szintén ugye a századforduló, bár már inkább a 10-20-as években, amikor nagyon megerősödött, tehát megduzzadt a főváros közlekedése, és akkor kellett egy új buszgarázst, ami szintén ez valószínűleg egy új műfaj is volt, a buszgarázs, és akkor emiatt választották ezt a területet, ez az István mező, erről már volt egy hete szó, ami valójában a régi lóversenypályának a széle vagy területe volt, és akkor abból szép fokozatosan alapult ki az a nemzeti óriás sporttelep, ami ott annyi mindent magába foglal. Uh-huh. Ez ennek a szélén volt, de hát közel volt a keleti pályaudvar, Baross tér, tehát ezért is esett erre a választás, és ez a székesfővárosi autóbusz üzem került ide valójában. Hát fénykorában 180 BKV busz fért ide be, sokan ugyebár nem vették észre, amikor a Népstadionba vagy a Kisstadionba járt a koncertre vagy meccsre, de ez egyébként egy ipartörténeti különlegesség is, mert olyan széles fesztávban építették meg, ez egy teljes óriás nagy belső tér volt, tehát ez már csak a régi fotókon látjuk, mert ma már ott üzletek vannak. Ez nagyjából a Szabó József utca Tököli út, és az Szent-Domonkosnak hívták akkor a Császár András utcát, egy ilyen háromszög telken született, és végül is 27-ben volt egy eredménytelen pályázat, amit korrigáltak, és a 1930 végén készült el, akkor még Szent-Domonkos utcai garázsnak hívták. 100 méter hosszú és 72 méter széles.
Ekkor a fesztávon?
Igen. Ez egy teljesen nyílt tér volt, ott egymás mellett álltak a buszok, és volt egy, talán az egyik oldalon volt egy olyan magas rálátó, gondolom irányító központ, pont, ahonnan látni is lehetett. A Récsei Center is kétszintes egyébként, ebből is érzékelhető, hogy volt egy ilyen irányító központ, ahonnan
nyilván
irányították a buszokat, mind a két, ha jól emlékszem, mind a két végén nyitott volt, tehát teljes átjárás, de óriási nagy fesztáv, és ami még érdekes, hogy a város felüli oldalon szobrok szegélyezték. Ez egy ilyen, hát talán art dekónak lehetne nevezni némi megszorítással az épületet, de nagyon érdekes különböző szobrok, tehát a nőutas, tehát a tömegközlekedéshez kapcsolódó sofőr, kalauz, szerelő, de most
megvannak,
most megvannak, igen. Csak hát ez a akkor magában állt alapvetően, ez a Tököli útnak voltak ott a legrégebbi házai. A kereszteződés, ahol a Tököli út kezdődik, ott egy üres plac volt, tehát azóta ott épült egy lakótelep, ez a Szenesházzal szembeni tér, ami valójában kicsit sűrűbbre fogta ezt a Récsei garást, illetve Szentert. Azt még el kell mondani, hogy ki volt a névadó, ez a Récsei, ja, mert nagyon úgy hangzik, mint egy utcanév. Hát nem, egy szakszervezeti aktivista, egy munkaszolgálatos kalauz volt, aki munkaszolgálatosként halt meg a világháborúban, és 1948-ban nevezték el róla. Vele szemben viszont a Kisstadion volt, és hát az idősebbek, azok még ott is mentek be a Kisstadionba, mert ma már ez nem így van. A Kisstadion jegesportoknak épült, de úgy, hogy nyitott, és rengeteg, vagy sok terv született ilyen-olyan módon ideiglenes, állandó, impozáns módon a beépítésére, de erre soha nem került sor. És ezért aztán maradt, ami itt is rengeteg még külszíni, tehát nyitott helyen sportesemény volt. Hát természetesen a híres régi hoki meccsek, még ilyen igazi fapados módon, és hát a koncertek,
hát
ugyebár
az első, a koncert
az első legendás koncert, egy nagy balhé, 67-ben, igen, a Spencer Davis.
Amikor villamos borogattak,
igen,
a közönség
igen,
teljesen fel volt az első aréna, így van.
És nem zárták be, mármint pedig ugyebár Lenin elvtárs végül is közé is lövethetett volna, de nem, hanem megmaradt. Lehet, hogy talán fölismerték ezt a szelep szerepet. Hát akkor azért nagy szünet volt a külföldi fellépőkben, de utána egymás után jöttek, tehát iszonyatosan nagy nevek.
Nekem a legemlékezetesebb utána még a külföldi fellépők közül a Uriah Heep koncert. Azt
na, azt például nem említettem volna, de volt Deep Purple.
Volt Deep Purple is volt.
Red Hot Chili Peppers.
Aztán nagy magyar koncertek voltak.
Igen, hát az Omegának mindig itt volt.
Béla, stb. De most már rock történetben megy.
Nem, igen, nézem egyébként, tényleg. Nem a Nashville Teens volt még a 60-as évek, és akkor valóban Taurus, és az Omega mindig itt zárta a turnéit. Mm. Tehát volt egy nagyon legendás turné, ahol a Beatrice-vel és aztán utána az LGT-vel együtt léptek föl, tehát egy hármas koncert. Mm. De volt itt Emerson, Bob Dylan,
igen, hát ez egy legendás
Kraftwerk, hely. Kraftwerk, Depeche Mode, Cure.
Igen, később. No, hát Szabó József utcából eljutottunk ide.
Igen.
Torma Tamással köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Budapesti séta.
sportépület következik. Kelecsényi Kristóf építészet történésztől hallunk a ma már Gerevics Aladár sportcsarnokról. Szerbusz, de nem így hívták, ugye, amikor megépítették.
Így van, hát sokféle néven is.
Igen.
Kis csarnok, nemzeti sportcsarnok, és ugye aztán 2010 óta viseli ugye a 7-szeres olimpiai bajnok vívónknak a nevét. Ugye ez az épület, ez a tulajdonképpen a Horthy korszak vége fele, ugye ez a budapesti olimpiának, illetve Budapestnek a sportéletének, a nemzeti sportcsarnoknak, illetve egy nagy nemzeti stadionnak az építése. Ez ugye már ott volt a levegőben, tervezgették, és hát ugye ebből a stadion, a későbbi Népstadion, az ugye már a következő rendszer idején valósult meg, hogy úgy mondjam. Viszont maga a csarnok, ez a tulajdonképpen fedett, lelátós sportcsarnok, ami hát ugye nyilván elsősorban országos, meg európai, illetve világversenyek rendezésére kitalált sportcsarnok. Ez viszont 1941-re elkészült. A korszaknak a modernista, korai modernista építészeinek, élükön egyébként idősebb Rimanóczi Gyulának a tervei alapján, és hát akkoriban ez egy bizony egy fantasztikusan modern épületnek számított. Ugye Rimanóczi Gyula volt az ő épületeivel tulajdonképpen szerintem már foglalkoztunk, talán a legismertebb alkotásai közé a Pasaréti templom tartozik, vagy hát ugye a szocializmus évtizedeiben a BME-nek ezek az R épületet, tehát ami ott a Petőfi felé esik, és egy ilyen vörös téglás épület, szerintem ezekről az épületeiről beszéltünk Rimanóczi Gyulának, aki hát egy építész generációnak tulajdonképpen vagy dinasztiának tulajdonképpen az egyik tagja, és hát ugye ez egy több, de azt hiszem eredetileg másfél ezer fő befogadására alkalmas sportcsarnok volt. Mi gyakorlatilag egyébként a közelmúltig, illetve hát azt hiszem, hogy a felújításnak még nem fogtak neki, műemlék is a ház, de hogy meg is őrizte nagyon sok eredeti részletét, nem csak a külsejét. Ugye a leglátványosabb egyébként, ugye ez a Népstadionnak kvázi a kertjében van, ugye az István mezei úton, a Récsei buszgarázssal úgy közel szemben, ugye az már nem buszgarázsként működik, ugye erről is beszéltünk már itt, és hát egy nagyon, hogy mondjam, izgalmas modern épület, egyszerű formákkal, ugye van neki egy nagyon-nagyon szépen megnyitott, hatalmas bejárata az egyik keskeny oldalán, nagy égbetörő keskeny oszlopokkal, és ugye egy hatalmas üvegtéglás bevilágító fallal, ami alatt a bejárat nyílik, illetve ami alatt az épületnek a legmeghatározóbb társművészeti alkotása, egy több mint 16 méter hosszú dombormű, alumíniumból készült dombormű sor van. Ezt elméletileg az átadásra nem készült el, csak kicsivel utána. Egy Kocsis András nevű szobrász művész készítette el, aki egy gyakorlatilag ugye az őskortól kezdve a modern időkig egy az emberi testmozgásnak a különféle formáit, tehát tulajdonképpen a halászattól, a vadászattól kezdve a végén a futballig mindenféle ember elé kerülő kihívást gyakorlatilag megjelenített itt, és hát ezt egy gyönyörű, szép, folyamatos egységbe, egy ilyen frízbe foglalta bele, ami hát én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb éke ennek a homlokzatnak. Annál is inkább, mert ezt úgy alakította ki, nagyon érdekes technikával, hogy ez egy áttört dombormű, tehát lényegében egy falmélyedésben van benne, és az emberalakok mögött egyébként ugye egy üres tér van, tehát nem egy hordozó felületen vannak ezek rajta, hanem hát ahogy ugye sportolnak és összeakadnak a testtagjaik, ugye úgy alkotnak egy folyamatos sort. Egy nagyon-nagyon szép gesztusra egyébként ez az egész épületnek, és tulajdonképpen itt ezt köszönti a látogató.
Maga az egész épület ugye műemlék védelem alatt áll. Természetesen reméljük, hogy nem fogják szétbarmolni, már csak úgy mondom, zárójelbe, hogy manapság, ahogy a műemlékekkel bánnak, de hát ez azért tényleg a magyar sporttörténetnek is egy jelentős helyszíne, és nagyon szó alkotása. Köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak, szervusz, minden jó.
Szervusz.
magas lesen. Tisztelt hallgatóim, önök hamarosan nézővé válhatnak, ugyanis az Utcafrontnak elkezdődik a videóprojektje, podcast, hogyha úgy tetszik, ez a divatos kifejezés. Valamikor a gyűjtési hét vége felé kezdjük el sugározni azokat a felvételeket, amelyek egy részét már el is készítettük, és mindig egy-egy témakört kiemelünk, amit nem csak szóban, hangban, hanem képben is meg fogunk tudni önöknek mutatni. A pontos dátumot még nem tudok mondani, annyit elárulhatok, hogy 4 fantasztikus felvétellel már készen vagyunk, és mai vendégem Füri Judit üvegművész. Szia, Judit!
Szia!
Mindegyikben szerepel, mert Szuhai Barbarával, a mesélőházak gazdájával, szerzőjével, mesélőjével olyan házakba mentünk el, ahol mind-mind fantasztikus üvegmunkák vannak. Ezek általában régi, egykor szépséges időközben megrongálódott vagy elpusztult üvegek rekonstrukciói, és akkor arra gondoltam, hogy beszéljünk az üvegről, Judit, jó?
Jó.
Na most kinyomtattuk a te eddigi munkásságodnak a nagyon-nagyon rövid, hát úgy mondom, kivonatát. Ez már 2, 4, 6, 7, tehát 14 oldalon keresztül sorjázi, hogy Magyarországon és a világ hány pontján találkozunk a munkáddal. Te alapvetően üvegművész vagy.
Igen, én az iparművészetén végeztem, üvegszakon.
És szobraid vannak, installációid vannak, és emellett valamikor, mikor kezdtél el az épületüvegekkel foglalkozni? Vagy már rögtön?
Majdnem rögtön. Lévén, hogy González Gábor, aki annó a párom volt, ő már foglalkozott ilyesmivel, és amikor megjelent a Városképvédelmi Bizottságnak a pályázata, akkor én ösztönöztem arra, hogy azt, ami neki szíve csücske volt, Hajós utca 32 üvegablakai, arra adjunk be pályázatot, és tulajdonképpen ezzel kezdődött Evelyn nálam Lut. Is, igen.
Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, az üveg, mint önálló művészeti elem, ha úgy tetszik, ugye a szecesszióval jön be Isten igazából. Előtte a templomok, szakrális tereknek az ablakait oldották meg ezzel, és ott művelődött ki ez a szakma, hogy Isten igazából, de a szecesszió korában válik ez, elfogadottan nagy villák különböző épületeknél, és Rót Miksától kezdve, majd te felsorolod, hogy kik az igazi elődök, de nagyon kevesen vagytok, nem, akik ezt a munkát és ezt a szakmát művelik.
Hát talán Fényi Tibor mondta azt, hogy egy kezén meg tudja számolni, hogy kik azok, akik úgy igazán kvalitásos munkát végeznek ezen a területen. De szóval, hogy nem vagyunk azért túl sokan, de Magyarország sem túl sok, és nagyon kevés az anyagi háttere annak, hogy helyreállításokat lehessen végezni. Arról nem beszélve, hogy új üvegekre meg még kevésbé tartanak igényt, tehát új almozott festett, vagy nem festett, de modern üvegeknek a
készítése. Már a te nacionálédban, hogy nagyon sok lakóház, magánház van munkád, amiknek egy része ablak.
Már igen, része igen, mondjuk, igen, meg térrel választók, tehát olmozott üveg is, meg én egy új másikféle technológiával dolgozom, ez a rogyasztott üveg, amivel elhatárolhatók terek egymástól. Úgyhogy vannak, vagy inkább voltak, tehát ebben az elmúlt 20 évben azért nem olyan rémesen sok ez a megkeresés, de ez a kollégáknak is azért kevesebb a munkája, mint amennyit szeretnénk mi, hogy legyenek az épületekben. Ehhez az kéne, hogy építészek és megrendelők egy asztalhoz ülve rájöjjenek arra, hogy azért az üvegre szükség van. Az egy nagyon látványos elem, lehet, hogy éppen ezért mellőzik annyira, mert túl látványos, és nagyon teret igényel magának.
Mi mindenről beszél az üveg? Hogy a fényviszonyokat egy teremben, egy térben hogyan lehet játékosan változtatni, megoldani ezekkel az üvegekkel, ezekkel a színes üvegekkel, ugye? Azért ez a lényeg, itt nagyon sokféle üveget használtok.
Igen, használunk sokféle üveget, katedrálüveget, ornamentüveget, színes anyagában festett antik üveget, amiknek egy kicsit buborékos jellege van, mint hajdan volt a középkorban, és használunk olyanokat, amit a századforduló tájékán Tiffany cége fejlesztett ki, ez az opaleszcens üveg, amit ma köznéven Tiffany üvegnek hívnak.
Igen, így is megjük.
Tehát ezeket használjuk. Kérdés az, hogy most ez valamilyen templomba kerül-e vagy sem, mert ott nyilván egy festett üveg fog dominálni. Egy régebbi templomba, hogyha nem újat rendelnek tőlünk, vagy pedig egy lakótérbe kerül, ahol inkább a vonalak játszanak, és a színek is nem egy figurális ábrázolást szeretnének viszont látni. Ami nekem egy új terület volt, az, hogy a mezőtúri református iskolának az ablakait restaurálhattuk. Ennek csak a széle maradt meg, ez egy kracman üveg, ő talán a legrégebbi Magyarországon, aki ideért, de nem volt meg a középső nagy felületnek a tervei, semmi ebből nem maradt meg, és ide tervezhettem valami újat.
Tehát ez már saját tervezés, már nem saját, a rekonstrukció,
igen,
volt
és ez nem színes, tehát ez nem egy olmozott üveg, ma azt szeretti volna, hogy sok fény jöjjön be, és ezért aztán az én technológiámat használva, ezt a rogyasztott felületű dolgot kihasználva, itt a fénytörést használom ki hozzá. Tehát, hogy egy alapanyagnak úgy mondom, hogy domborított formái adják ezeket a fénytöréseket, amiket én alakítottam ki benne, és így adnak egy ritmust, meg egy egységes felületet ebben a középső nagy részben.
Ezt úgy kell értenem, hogy te magad öntöd az üveget?
Ez nem öntés. Nem, ezek síküveg táblákból készülnek, tehát megmintázom, gipszformát készítek, és arra kemencében olvasztom rá a síküveget.
Hány fokon olvas?
Ez ilyen 800 fölötti, attól függően, hogy milyen felületet szeretnék kialakítani, tehát a 830 és a 840 fok közötti hőmérsékleten.
Közelít már a vaskolászoknak a hőmérsékleti tartományához bőven, ugye? Tehát ezt mekkora felületet lehet így egyszer előállítani?
Ez csak a kemencétől függ.
Hát igen, de ahogy mondod, hogy téleválasztó, rogyasztott üvegből való.
Igen, akkor igyekszem úgy kialakítani, hogy legyen egy olyan tartószerkezet, ami
elemeket
lehet beépíteni, és ami szorosan kapcsolódik az éppen ábrázolt, vagy megtervezett felülethez. És amit látok külföldön, hogy hát ez csak kemence méret, tehát ilyen jumbo méretet 2x3 métert is be tudnak rakni, mert van hozzá olyan technikai háttér, amivel ezt meg tudják oldani.
Az egyik épület, amit hamarosan majd látni fognak a mi nézőink, hallgatóink, nagyon sötét lépcsőház rendszere van, és ezekben részint belső udvarra, részint, hogy külső udvarra nyíló ablakok vannak, és ezeknek a rekonstrukcióját ti végeztétek el. Itt klasszikus szecessziós virág, minták, néhol madarak, ha jól emlékszem, ugye ilyenek voltak.
Melyikről beszélünk?
Dózsa-György úti.
Ott nincsenek madarak.
Ott nincsenek madarak.
Amire emlékszel, az a hajós 32.
Majd oda is fogunk menni, igen, de akkor én az Dózsa... Már azt akartam mondani, hogy az egyébként sötét lépcsőházat, ezek a színes, érdekes üvegek nagyon barátságosá tudják tenni. Ezt lehet tervezni így? A színekkel
lehet,
és az üvegminőséggel?
Igen, ez mind tervezhető, és Hajdan is ezt úgy tervezték, ezeket a felületeket, hogy ha még egy lichthofnyi fény is van, akkor oda tegyünk valamit, hogy ne egy zárt lépcsőházban legyünk, hanem legyen egy kis térérzetünk a külső világból. Ehhez sokszor csak színtelen üvegeket, tehát ezeket az ornament üvegeket használják nagyon kevés színezéssel, hogyha több fényt szeretnének egy beengedni.
Viszont ahol színezett üveg van, ott meg nagyon barátságos a fény.
Igen. Ez nagyon sokat számít, tehát az ember, hogy lép be egy házba, és mi az első benyomása, hogy érkezik haza, hogy ezt azt érezze, hogy ez engem itt vár, és ezt mi szeretném minden nap látni, amikor itt följövök, lemegyek a lépcsőházban.
Mit gondolsz, miért kapott ki ennek a divatja a szecesszióval? Miért tűnik el? Hát ott elképzelhetetlen volt egy szecessziós, akár egy magánház, egy villa, akár egy középület, gyönyörű színes ablakok nélkül.
Hát alapvetően a szecesszió kopott ki, és ezzel alakultak át az új irányzatokra, aminek szintén vannak azért üvegablakai, csak kevesebb. Magyarországon meg ezt a szocializmus úgy változtatta, ahogy lehetett. Nem volt igazán mód arra, hogy beszerezzék az üvegeket, tehát nagyjából abból dolgoztak, ami még van. Mi is az első üvegeket még a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomba a külkereskedelmi képviselet által rendeltük be. Tehát ahhoz, hogy antiküveget tudjunk használni, Franciaországból kellett a mai napig is nagyon drága üvegeket berendelni, tehát nem volt itthon kereskedő. Most már azért van egy-kettő, akiken keresztül ezeket meg tudjuk oldani, de van, hogy beülünk az autóba és elmegyünk egész Németországig, hogy beszerezzük az üvegeket.
Akkor már feltérképeztet, hogy a világ, de legalábbis Európa mi hány pontján milyen típusú üvegeket gyártanak, ugye, mert ez nagyon speciális üveg.
Hát leginkább most már csak Franciaország és Németország gyárt üvegeket. Hát most volt egy darabig még a lengyelországi műhely, ami, vagy hát üveggyár, ahol még gyártottak, ők is leálltak vele a pandémia alatt. Tehát ez kikopott, úgyhogy egyre nehezebb, Amerikából kell beszerezni az üveget, legalábbis ezeket a klasszikus kézzelfúvott antiküvegeket, katedrálüvegeket, azokat be lehet szerezni azért Európában, de azt is mondjuk Spanyolországból hozzák be, tehát én is azt gondolnám, hogy Olaszországból, de Murano az egy másik dolog, tehát egy más terület.
Igen. Akkor nézzünk néhány technikát. Ugye többször elhangzott ez az ólomüveg, de lényegében ugye ez azt jelenti, hogy a különböző üvegdarabokat ólomfoglalatba helyezzük el. Ez a klasszikus, amit látunk a legtöbb templomban.
Igen,
ugye?
És ezért rögtön javítalak is, hogy nem ólomüveg, ólmozott üveg, vagy ólombetétes üveg.
Ólmozott, vagy ólombetétes, az az ólomüveg, ezt felejtsük el, ez egy hülyeség ezek szerint. Tehát a köznyelv ezt használja, hogy
ólomüveg.
Igen,
hát mindent egyszerűsít, ez így történik. Tehát akkor, az opalesszens üvegből is nehezebb kimondani, mint azt, hogy Tiffany üveg, nem?
Hát igen. De láttam olyan üvegezést, ahol rész öntvények foglalják.
Igen, azok pont olyan formájúak, mint amilyenek az ólomsínek, csak részből készülnek egy gépi eljárással, igen? Tehát ez az egy konkrétabb, meghatározott formájú dolgokat lehet belőle legyártani, amennyit bír az anyag ezekkel a hajlításokkal és egyebekkel, és ebbe inkább olyan üvegeket tettek, ami ajtókba, bejárati ajtókba való, vastagabb, egy 8-10 milliméteres fazettázott üveget. Ez a fazettázott az, hogy a széle körbe meg van csiszolva, és attól lesz egy nagyon szép fényjátéka. Ilyeneket biztos látnak, mert például a tükrök is így készülnek, tehát a régi klasszikus tükrök,
ez a fazetta széle le van csapva,
igen, és föl van polírozva, és akkor ez egy ilyen finom kis keretet ad ennek az egésznek, és ezeket inkább bejárati ajtókba, tehát kapukba tették be, vagy szélfogókba, vagy szekrényajtókba, tehát ahol szeretnél belátni egy tálaló szekrénybe, akkor ott vannak ilyen üvegek.
És ezek általában vastagabbak.
Vastagabbak, igen.
Rózsa György úti bejárati ajtóra emlékszem, ahol azt mondtad, hogy a gépi megmunkálású fazettázásnak más a fénytörése, mint a kézinek, jól emlékszem?
Igen, igen, igen.
Ennyire különbözik a dolog?
Ennyire különbözik. Annyiban más, hogy ott gyémánttal, tehát a gépi gyártásnál gyémánt szemcsékkel alakítják ezt ki, és a legfinomabb gyémánt szemcse az már jóformán políroz. Uh-huh. Tehát nincsen utópolírozás, vagy ha van, akkor még egy savazást kap, talán egy fénysavat. De a kézi polírozásnál az, hogy egy filckorongra kenjük föl ezt a nagyon finom csiszolóport, amit még a fogtechnikusok is használnak, és azzal fényezzük föl, az időnként az ember egy kicsit erősebben nyomja, akkor egy ilyen nagyon halvány felületi része megolvad az üvegnek, és ettől lesz ez az irizálás rajta. És ez annyiból látható, hogy a csiszolás is néha egyenetlenebb, amilyen ügyes volt éppen a mester, aki csiszolta az üveget.
Igen, de akkor ez egy rusztikus hatású.
Igen, tehát látszik az, hogy mi a kézi csiszolt üveg, és mi a gépi gyártott.
No, akkor menjünk még tovább. Elhangzik egy kifejezés, ami nekem nagyon új volt, ez a savmaradott üveg.
Igen.
Most már tudom, hogy sokat láttam, például a gyerekkoromban egy olyan házban nőttem fel, az egyik bejárati ajtón hatalmas felületű savmaradott mintázat volt, virág mintázat volt, emlékszem, és bazsarózsák voltak. Ez hogy készül, és ez milyen?
Ez egy régi eljárás, és régen ezt úgy készítették, hogy matították, egy mattító savazással az egész üvegfelületet bematították, és utána bitumen lakkal festette föl a mester a következő árnyalatot. Tehát ez egy, mint egy festék, úgy fölfestette az egészet, akkor ez bekerült egy fényező savba, akkor az egy kicsit visszavett ebből a mattságból. Aha. A következő árnyalatot fölfestette mellé, megint bemártotta a savba, és ez akár 6-8 árnyalatot tudtak elérni, tehát az Andrássy út van jó néhány olyan ház, amiben gyönyörű angyalkák repkednek a virágok között. Ezek is így készültek.
Hú, ez egy nagyon macera.
Igen, igen, és hát ügyesnek is kell lenni, hiszen úgy kell festeni, mint egy festőnek, hogy szép kontúrokat, egyenletes vonalakat, egy gyakorlottság is kell benne, és nem egy nyugdíjas állás.
Mert hogy?
Hát a savgőzt, ezt állandóan semlegesíteni kell egy vizes területen.
Egyébként ez a savmaratásra kicsit hasonlít a homlokzati díszítések közül a skraffitóra, ahol rétegeket kaparnak vissza, ugye felvisznek egy csomó színt, és úgy kaparják vissza, hogy különböző színű rétegek válnak szabadda, és ezáltal kialakulnak különböző formák, virágok, akár portrék, bármi az ég a tevén.
Igen, igen, csak hát itt ugye átjön rajta a fény, ez a nagy előnye.
Ez a nagy előnye, igen.
Ez a nagy előnye, és nagyon finom árnyalatokat lehet ezzel abból létrehozni.
Nagyon sok minden van, de majd megnézik a videón, Füri Judit munkáit is fogjuk látni. Egy hülye kérdés, közhelyes, tudom, melyik a legkedvesebb munkád? A sok közül.
Hűha. Hát ez nem tudom, akkor ez olyan, mint amikor az embertől azt kérdezik, hogy mi a kedvenc színe. Hát attól függ, hogy miben, tehát ruhában vagy a tárgyban.
Vagy a szecessziós épületek közül.
Hát aztán most a szívem csücske, ez a Munkácsy utca 23. Tehát ez
jó, oda is megyünk, és azt is meg fogjuk mutatni.
De minden munkában van valami új, és időnként úgy vagyok vele, hogy hát ez nekem már megy rutinból. Nem megy semmi rutinból, de ez jó. Tehát ez frissen tart, meg ösztönöz, és lelkesít, és hát szokták mondani, hogy én beszélek az üvegről, hát ez látszik, hogy imádom ezt az anyagot.
Azt érezni és hallani és látni is fogjuk. Füri Judit üvegművész volt a vendégem. Nem először, mint mondtam, köszönöm, hogy itt voltál, fogunk még találkozni.
Köszönöm én is. Szia!
Utcafront.
Nem tudom, tudták-e a hallgatók, hogy Budapesten van a libanoni cédrus. Ez persze nem igaz, de hogy van cédrus, azt nemrég tudtam meg egy cikkben, azt hiszem, hogy a Pest Buda oldalán olvastam, de a szerző Viccen Zsófi, aki fog javítani, ott olvastam, jó napot
igen,
kívánok.
Igen, ott olvasta, jó napot kívánok, ott olvashatta például én.
És akkor ott olvashatom a Kodály körönd platánfájáról.
Igen.
És még néhány híres fáról, de hogy ilyen sok van, ami egy egész kötetet kitett, a budapesti fák kérekbe zárt történelem, ez nem most született azóta, lehet, hogy újabbakat fedezett fel, hogy jó néhány évvel ezelőtt. Ez hogy kezdődött, hogy a fa szerelmese lett?
Igen, hát ez a oldalnak fontos szerepe van ebben, mert valóban ott kezdtem el erről egy sorozatot írni, és hát ez igazából egy igazi beleszeretős történet volt. Azzal a kérdéssel indultam, amivel általában mindenki indul, hogy melyik a legöregebb fa Budapesten, és ezt elkezdtem keresgélni, és aztán, ahogy mondani szokás, fától fáig jutottam, és egyre jobban kiderült, hogy ez egy nagyon jó perspektíva ahhoz, hogy egyébként a városról lehessen mesélni.
Mert hát ugye Viccián Zsófia kultúrtörténész, várostörténész, ez a újságíró is, mert ugye rengeteget publikál erről a dologról. Melyik a legöregebb fa?
Igen.
Most.
Igen, el szoktam mondani, hogy nem lehet abszolút győztest hirdetni, mert egy fáról igazából pontosan akkor lehet megmondani, hogy hány éves, ha kivágták,
hát és az
megszámolják az évgyűrűket, de hát Isten ments, hogy ezért kivágjuk a fákat. Inkább azt szoktam mondani, hogy van egy ilyen top 3-5, ami ebbe beletartozik. Pesidek úton van egy nagyon öreg házfa, amit olyan 250 évesnek tartanak. Aztán nagyon idős fa a déli rondella tövébe a Várkert bazár fölött egy japán akác, ami szintén hát már az 1700-as évek végén valószínűleg kisarjat. aztán ugye nagyon idős a Tabánban, van egy fekete eperfam, hasonlóan idős a Károlyi kertben egy fehér eperfa, és hát az az igazság, hogy a Schwab-hegyen kertekben itt-ott vannak nagyon idős fák, amik valószínűleg még az eredeti vegetációból maradtak, tehát ott is van, az ötös úton van egy nagyon idős tölgy, van egy bükkfa, és szintén van egy eperfa, ami esélyes, hogy ezek mind nagyon idősek.
És hol van a cédrus?
A cédrus pedig a második kerületben van, a Nyékváros részben, ami egy nagyjából pontosan egybeesik egyébként Mátyás király egykori vadaskertjének a területével.
És ez is nagyon, nagyon régi fa?
Hát régi, vagy idős fa, de azért ez nem ez a 200 éves kategória, tehát ez inkább
azt
ilyen
tudjuk, hogy
130-140. Hát ez egy izgalmas nyomozás, ez egy nagyon izgalmas nyomozás.
A déli féltekéről, hogy kerül egy cédrus Budára.
Igen. Itt van egy legenda, aminek semmi alapja nincs, de szívósan tartja magát, hogy Fedáksárihoz köthető, de ez biztos, hogy nem igaz. Én amit ilyen helytörténeti kutatást csináltam itt, abból az derült ki, hogy azt tudni kell, hogy itt a közelbe folyik az Ördögárok, és azon van egy nagyon régi kőhíd, az valóban idősebb, mint a Lánchíd, és ott a híd mellett volt egy vendégfogadó, és attól nem messze a hegyoldalba egy másik, és amellett ez a szép kilátásnak nevezett fogadó, vagy Huber fogadója mellett volt egy katonai lőtér, és oda nagyon szerettek járni a városi polgárok, ilyen gyakorlótér, és ez annak a kertjében lehetett, tehát ennek a fogadónak a kertjében lehetett, hogyha az ember elmegy a cédrushoz, akkor látja, hogy vannak ott más különleges fák is. Annak idején ez egy szőlővel beültetett hegyoldal volt, és valóban szép kilátás volt, mert szembe látszik a Jánoshegy a kilátóval, tehát gyönyörű panoráma lehetett, és én úgy képzelem, hogy ugye ez egy klasszikus ilyen hűvösvölgyi vendéglőkhöz hasonló kertvendéglőt képzeljünk el, fűrészet mintás verandával, kint a székek, budai borok, és azt gondolom, hogy ott lehetett egy ilyen kertészbarát, vagy kertész, aki elültette ezt a fát. És ami még ebben érdekes, hogy viszont ez kb. Pont akkor lehetett, amikor a Csontvári a híres cédrusos képeit festette. Tehát én azt gondolom, hogy ebben volt azért egy kis ilyen korszellem is, hogy nem véletlen, hogy pont cédrust választottak, hiszen ez egy nagyon ősi jelkép, ugye a megmaradásnak, a szívóságnak a jelkép, ugye a Bibliában számtalanszor szerepel a cédrus, ugye a templom oszlopai cédrusból vannak, és hát Csontvári azért használja a szimbólumot, mint a magyarságnak a keleti gyökerei. Tehát lehet, hogy ez a... Nem
ez
tudjuk
inspirálhatta
ki.
A kertész, igen. Hogy idehoz egy cédrust.
Igen, hát vagy a fogadóst, aki hobbi kertész volt. Szóval ezt nem tudjuk. Hogy ez egész pontosan nem lehet megmondani, hogy ki ültette. De hál' Istennek, hogy ilyen nagy becsben van, ezt már egészen a rendszerváltás után...
Kis kerítés is körbeveszi, ugye, igen, hát meg az egész tájrész védett.
Igen, tehát magát a törzset is körülveszi egy kerítés, bár egyébként be lehet menni a törzshöz, tehát nincs lakattal lezárva, és igen, és van egy nagyobb védterület körülötte, ami hál' Istennek megvédi ezt. És sokan, tehát én pont most a hétvégén voltam ott, és ugye szép őszi idő volt, és folyamatosan jöttek a kirándulók, mindenki bemegy oda, megnézi, tehát hogy egy népszerű hely. Igen, meg tényleg nagyon megejtő ott leülni a lombja alatt, ugye ez már a idősebb cédrusok veszik fel ezt a habitust, hogy ilyen ernyőszerűen széttárul, és tényleg nagyon szép, hogy ott leülni, és kicsit nézni föl, tehát...
Hogyha öreg fákra gondol az ember, akkor ugye nekem ugye a Margit szigeti platánok jutottak el szembe, mert hát azok elképesztő gyönyörűségesek.
Igen. Hát ugye a Budapest, igen, ezt nem mondtam előbb a legidősebb fák között, de az kétségtelen, hogy ugye a Margit szigetet József Nádor az 1810-es években kezdte el parkosítani, és ennek néhány mementója, tehát néhány túlélője még most is van a szigeten. Ugye van egy erősen megdőlt narancseperfa, ami azért izgalmas egyébként, pont most nagyon aktuális, mert hogy ugye ugye ez az 1838-as nagy árvízba dőlt meg, és aztán később nyilván fölegyenesedett, de a törzsnek van egy ilyen vízszintes szakasza is, illetve hát vannak ott platánok, valóban ebből a korból, van egy japán akác, aminek már igazából az utódai mutatják, hogy valamikor mekkora fa volt, amik ugye a csongból vagy a törzsből nőttek ki. Szóval igen, a Margit-sziget az valóban egy ilyen dendrológiai paradicsom, és egyébként nagyon szépen gondozva is van ez, körülbelül 30 ilyen QR-kódos kis tábla van a jelentősebb idősfák mellett, és hogyha az ember erre rászán egy napot, akkor ott fától fáig menve elolvashatja a történetüket, a magának a fajról egy csomó mindent, tehát ez gyönyörűen fel is van dolgozva.
No, hát ez egy annyira különleges terület, hogy nem tudom, hogy Vicen Zsófián kívül valaki foglalkozik-e ilyen enciklopédikusan a városnak a fa állományával.
Hát én ugye talán az a különleges abban, amit én csinálok, hogy én egyáltalán nem értek a fákhoz alap esetben, tehát én nekem bölcsész végzettségem van, és nem a biológia oldaláról jövök. Tehát én, amit hozzá tudtam tenni ez a témához, az inkább a várostörténet, vagy a kultúrtörténet, de egyébként sok barátja van a fáknak Budapesten, és hát Szaller Vilmos nevét mindenképp meg kell említeni, aki a Főkertnél az idős fáknak az édesatyja és gondozója, és hát ő rengeteget tud a fákról. És hát a korábbi főkertészek is sokat tudtak a fákról, szóval mondom, az egy picit plusz ehhez képest, hogy még a kultúrtörténet is mellé van rakva.
Hát akkor jó kirándulást kívánunk, és köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.